idézze föl nekünk, hogy miért érezték úgy, hogy meg kell szervezniük a tanárballagást?
Mert ugye elsőre meglepő lesz a válasz, hogy vannak olyan dolgok, amiket önmagukért is érdemes megcsinálni, akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy mi lesz az eredménye, vagy nem vagyunk benne biztosak, hogy azokat a várt következményeket fogja hozni, amit remélünk jelen esetben a tanárballagástól. De nyilván azt reméljük, hogy változni fog az oktatás helyzete, és javulni fog, és megszületnek azok a döntések, amikre szükség van a javuláshoz. Szóval nekem az egyik ilyen fő célom az volt, hogy megmozdítsuk azokat a tanárokat, azt a szülői közösséget, azt a ismerősi baráti közösséget, akik az egyházi iskolákhoz tartoznak, és adjunk nekik egy közösségi élményt, hogy együtt vagyunk, kiállunk valamiért, ami mindannyiunk számára fontos. Olyan formában állunk ki, amit, és remélem ezt mindenki így érezte, amit tanárként, emberként, keresztényként maximálisan vállalni tudunk, és legyenek ilyen összetalálkozások, hogy igen, te is tanár vagy, ugyanazok az örömeid, ugyanazok a bánataid, ugyanazért küzdünk, ugyanaz fontos számunkra, és megélni ezt a közösségi élményt. Én tanár is ezért lettem, mert nagyon szeretek emberekkel együtt alkotni valamit. És hogyha ennek a megmozdulásnak, vagy a többi megmozdulásnak, amit mások szerveztek, az lesz a következménye majd valamikor, és az oktatás helyzete is javul, akkor az nagyon jó lesz. De ezzel együtt is önmagában tanárként kiállni, megmozdulni, és így egymásra találni. Ezt az élményt én ott megéltem, és remélem más kollégák is, és önmagában is megérte ezt a tanárballagást megcsinálni, és ott együtt énekelni, és imádkozni a kollégákkal.
És annak mi volt ön szerint a külön jelentősége, fontossága a szervezők részéről, az igénye, hogy az egyházi iskolák pedagógusait szólítsák meg? Mert hogy feltételezem, hogy volt olyan résztvevő a tanárballagáson, aki mondjuk más oktatásért való demonstrációban is részt vett, de itt mégis ez egy egészen más volt részben azok miatt, amiket most ön elmondott, de hogy a szervező igény ez örökben miért volt fontos, hogy legyen egy ilyen kiállás?
Azt láttuk, hogy nagyon sok kolléga mozdulna szívesen, ugyanakkor mondjuk így, hogy stílus problémáik voltak, vagy stílus fenntartásaik, inkább így fogalmaznék, a más megmozdulásokkal, és akkor azt gondoltuk, hogy akkor szervezzünk egy olyan megmozdulást, amiben lett ez a kör, akikhez, mivel mi egyházi iskolában tanítunk szervezők, hozzájuk van kapcsolódásunk, őket tudjuk első körben megmozdítani, de vártunk mindenki mást, és voltak ott állami intézményben tanító tanárok, meg állami intézményben tanító keresztény tanárok, tehát hogy mindenkit vártunk, de valóban alapvetően saját ismertségi körünkben, egyházi iskolákban lévő tanárokat akartuk megmozdítani, és akkor ezen gondolkodtuk, hogy akkor legyen olyan, hogy nem polgári engedetlenség, nem sztrájk, munkaidőn kívül legyen egy ballagás, ami szerintem azért mindenkiben egy pozitív emléket hoz elő, mindenkinek volt ballagása, az iskolához kötődik, lehet hozni jó ballagási énekeket, amik jól rezonálnak arra a helyzetre, hogyha elmennek a tanárok, akkor a gyerekek lesznek a vesztesei, mert ők maradnak tanárok nélkül, és a tanár ballagás az visszafordítható, ebben ugye a diák ballagásra, mert ők elballagnak és vége a gimnáziumi pályafutásuknak. Szóval, hogy nem más rendezvényekkel szemben vagy ellenében történt, hanem vállaltan azért, hogy az egyházi iskolában tanító keresztény tanárokat és bárki mást is meg tudjunk mozdítani, és kiálljanak azért, amit ők fontosnak tartanak.
Egyébként a környezetében, és nyilván most így a demonstráció szervezés miatt feltételezem, hogy számos új ismeretségre tett szert, és számos beszélgetésen van túl kollégákkal, tehát így is kérdezem, hogy mennyire akut probléma egyébként az egyházi iskolákban az, hogy elbalognak tanárok. Tehát hogy azt mondják, hogy keresek más munkát ilyen-olyanokból.
A saját iskolámat tudom mondani, hogy nekünk itt augusztus végére állt össze az, hogy minden szakórát szakos tanár tud tartani. De vannak olyan egyházi iskolák, ahol ugyanúgy megtapasztalható a tanárhiány, mint az állami iskolákban. Talán egy picit kevésbé az egyházi iskolákban, mint az állami iskolákban, mert hogy a támogató szülői közösség, vagy a fenntartóknak a segítsége révén, vagy azért, mert egy egyházi intézmény gazdaságilag egy önálló jogi személy, saját költségvetése van, mozgékonyabban, ügyesebben tud mozogni pénzügyi téren, ezért talán ilyen napi szintű problémák, mint hogy WC-papír, fénymásolópapír, stb. Ilyen problémák nincsenek, vagy ha van probléma, szivel önmagában működik egy intézmény, gyorsabban meg tudja oldani. Talán a vallásos tanárok számára még ezért vonzerő egy egyháziskola, ezek miatt is, nyilván a hitünk miatt is, de azért is, mert hogy ezek a működési problémák még kevésbé jellemzőek az egyházi sulikra, és akkor ezért kisebb mértékben van jelen talán a tanárhiány az egyházi iskolákban, de hogy mi is találkozunk vele, és mi is látjuk azt, hogy ez probléma. És ha egyáltalán nem lenne probléma az egyházi iskolákban a tanárhiány, akkor is oda kéne állnunk a többi iskola mellé, ahol viszont nagyon akut a probléma, mert hogy a kollégáink egy pályán vagyunk, egy a hivatásunk.
De mi az oka annak, hogy egy tanár, ha nem nyugdíjba megy, akkor ott hagyja most a pályát? Ez egyértelműen a fizetésre vezethető vissza, hogy nem tudja fenntartani a családját, ezért inkább elmegy valamilyen munkakörbe dolgozni, amiből meg tud élni?
Az egyik tanár kollégámnak a véleményét hoznám ide, akivel egyszer erről beszélgettem, és ő mondta azt, hogyha neki megdupláznák a fizetését, vagy azt mondanák neki, hogy a kötelező 22-26 óra helyett mondjuk csak 17 vagy 18 órát kéne tanítania, de nem emelnek semmit a bérén, akkor nem biztos, hogy a dupla bért választaná. Mert ezt senki nem tudja megfizetni, hogy a gyerekeinkre mennyi időnk jut. Tehát az egyik ok, amit én a saját mikrokörnyezetemben, mert nincs kutatóintézetek, ezt így nagy számokban vizsgálni, az egyik ok, hogy nagyon sok családos ember van a tanári pályán, és ha el akarjuk tartani a családunkat, akkor sok esetben másodállást kell vállalni, és az nyilván a család rovására megy. Hát lehet, hogy valaki nem is olyan sokkal több pénzért vált pályát, hanem egyszer egy olyan munkát keres, ahol nincsen túlterhelve, és jut ideje a saját gyerekeire. És nyilván vannak sokan olyanok, akik azért váltanak pályát, vagy ugye a pályakezdők, akik el se kezdik a pályát, mert nem lehet tartani egy családot. Egy pályakezdő pedagógus ugye nettó 207.000 forintot keres, abból Budapesten egy albérlet plusz rezsi is nehezen jön ki, és akkor még öltözködni kell, élelmet kell venni, stb. Tehát az anyagiak mellett a másik a túlterheltség, hogy jusson idő a pedagógusnak a saját magára, a házastársára, meg a saját gyerekeire.
Ahogy mondta ezt a 201-néhány ezer forintot, eszembe jutott az a, gondolom ön is látta pár héttel ezelőtt, azt az ilyen megdöbbentő, egymás mellé montázsolt álláshirdetést, hogy ugyanabban az iskolába kerestek, ha jól emlékszem, angoltanárt és takarítót, és a takarítói bér magasabbra volt kiírva ezen az álláshirdető oldalon, mint a tanár fizetése. És ezzel nem azt mondom, hogy a takarító ne érdemelné meg a tisztességes bért.
Zali, nem mennék bele, mert ott az egyik kollégám, aki jobban otthon van, aztán mondta, hogy ott az álláshirdetésnél, hogy hogy lehet váltani az összeget, meg hogy akkor most pótlékkal vagy pótlék nélkül, tehát hogy ez szerintem nem annyira releváns. Inkább azt mondanám, hogy jó néhány tanár, azt látom, hogy nem az zavar egy tanárt, hogy a fizetési, képzeletbeli fizetési listának valahol a vége felé található, hanem hogy ebből a bérből el tudja magát, a családját tisztességesen tartani. Nyilván az is egy jó lesérzés, az ember tudja azt, hogy az anyagi megbecsültségem az nem a sor végén van tanárként, amikor mások gyerekeinek a tehetségét igyekszem kibontakoztatni, de hogy sok esetben inkább az van, hogy most mindegy, hogy kikeres nálunk többet vagy kevesebbet, a munkánkból, a hivatásunkból tudjunk egy élhető életet teremteni a gyerekeinknek, a családjainknak.
Szeretnék még a tanár ballagásnak az utóéletéről beszélni, kérdezni. Egyrészt, hogy a beszélgetés ezen pontján említsük meg, hogy szerettük volna ezt a beszélgetést nem csak önnel lefolytatni, hanem ha itt lenne a vonalban velünk egy másik tanár is. Én szerettem volna egy református intézményben dolgozó pedagógust is megszólítani, aki részt vett mondjuk a tanár ballagáson. Nem sikerült ilyen megszólalót találnunk, mert nem vállalta a beszélgetést, és ebből jön a kérdés, hogy tapasztaltak bármilyen retorziót, akár ön a saját iskolájából, mint szervező, hogy kiálltak az egyházi iskolák tanára és tartottak egy ilyen demonstrációt, vagy részvevő tanárokról tud-e ilyet, hogy valaki egy akár csak egy rossz pillantást kapott a főnökétől, vagy bármilyen szóbeli, vagy bármilyen más megjegyzést, hogy na, miért kellett részt venni egy ilyen megmozduláson?
Én nem kaptam semmilyet. Más sem jelezte nekem, hogy kapott volna. Én azt gondolom, hogy úgy mozdultunk meg, hogy az tanárként és keresztény emberként vállalható volt, legalábbis nagyon törekedtünk erre. Ha mégis volt benne hiba, akkor azért elnézést kérek. Ha történt ilyen, én úgy érzem, hogy nem. A másik, hogy bár meglepő, hogy mivel tanárok vagyunk, és az a munkák, hogy kiállunk mások, más emberek elé beszélni. Valakigen azt látom, hogy alapvetően az, hogy szerepelni a médiában, az valahogy azért mégiscsak más, mint kiállni a főiskola elé, egy iskolai ünnepségen, vagy 40 kamasz elé az osztályban. Tehát, hogy valakit ezt tart inkább vissza, hogy nem szereti a média szereplést.
Én köszönöm, hogy ön vállalta, hogy beszéljünk. Ha a saját pedagógus társaira gondol a tantestületében, így is kérdezem, illetve az önhöz begyűröző információk. Kicsit olyan ez, mint amiről már beszéltünk, hogy hány tanár hagyja el az egyházi iskolákat és az államiskolákat. Nyilván nincs a kezében egy pontos adat, de benyomásai vannak. Tehát a korfa, az hogyan alakul az ön környezetében? Láttam egyetlen iskolának egy ilyen diagramját, abban az 50 és 60 év közötti tanárok voltak a legtöbben, és ugye a fiatalabbak egyre kevésbé. Tehát a 20-as korosztályból egy-két tanár volt csak abban a tantestületben. Ezt ön hogy látja, ez mennyire általános tendencia? Egyháziskolában, államiskolában, hogy lesznek tanárok 10-20 év múlva?
Ugye a számok azt mondják, hogy ha a jelenlegi oktatási rendszer marad, és annyian mennek nyugdíjba, amennyien nyugdíjba mennek, és ha mindenki befejezi a tanárképzést, aki tanárképzésre jelentkezett, és még el is kezd tanárnak lenni, akkor is minden évben nőni fog a pedagógus hiány, mert egyszerűen kevesebben kezdik el egyáltalán a tanári képzést, mint ahányan mondjuk majd a adott évben nyugdíjba mennek. Tehát, hogy ez egy kezelem, muszáj kezelni ezt a problémát. Amit a saját iskolámban látok, hogy nálunk nem üres a korfának a 20 és 30 közötti része, ami sok iskolában, de nálunk is azért a tanári karnak a többsége, az a 40 év fölötti korosztály. Én a 39 évemmel mondhatom, hogy inkább a pedagógus tanári karunknak a fiatalabb részéhez tartozom, pedig talán a középső részéhez kéne tartoznom, ha jó lenne az utánpótlás. És hogy a fiatal kollégáknál nagyon sok, vagy sok nálunk a hölgy, akik nyilván előbb-utóbb családot fognak alapítani, és kiesnek jó néhány évre a pedagógus pályáról. Tehát, hogy igen, ez is ugyanúgy látszik nálunk egyházi iskolákban, vagy a mi egyházi iskolákban, mint állami iskolákban, egy picit kevésbé drámai a helyzet, de hogy nálunk is látszik, hogyha ez folytatódik, akkor fogyni fognak a tanárok, nem szinten maradni.
És ha lebontjuk egyébként a különböző tantárgyakat, akkor természettudományos tanárokból úgy látja a környezetében, hogy az egyházi iskolából is kevesebb van? Mert talán ezek a legszembetűnőbb példák, hogy fizika tanárt, meg kémia tanárt lehet nagyon nehezen találni. Mondta, hogy nehezen állt össze, vagy augusztus végére állt össze például az önök tantestülete. Elárul, hogy milyen tanárt kellett a legtovább keresni?
Volt nyelvtanár, akit kellett keresni, és aztán volt valamilyen természettudományos tanár, de most nem vagyok 100% biztos, de hogy amikor korábbi években volt hiányunk, akkor ezek voltak. Ugye ezekről a területekről lehet könnyen úgy pályát váltani, hogy az ember mégiscsak azzal foglalkozik, amivel szeretne. Tehát nyelvtanárként el lehet menni magánnyelviskolába, el lehet menni tolmácsolni, cégekhez fordítónak, idegenvezetőnek, stb. Informatikus, hát ma már nincs olyan cég, ami meg lenne informatikus nélkül. És ugye nekem volt egy nagyon tehetséges, ez a tipikus, ez az Isten is tanárnak teremtette fiatalabb kollégám, és ő meg a gyógyszeripar felé mozdult el a kémikus végzettségével, ahogy továbbra is kémiával foglalkozhat, de fog tudni családot alapítani és önálló egzisztenciát teremteni, amit tanári kezdő bérből, ami 8-10 évig elég alacsony nem lehet. Tehát igen, hogy ezek a nyelv és a természettudományos tantárgyak, meg a reál tantárgyak, amikből nagy hiány van. Illetve olvastam egy olyan nyilatkozatot, hogy ezben sajnos egy picit a korszellem is benne van, hogy nem szeretünk nehéz dolgokat csinálni. Hogy a kémia meg a fizika azok olyan tényleg olyan nehéz tantárgyak. Tehát nem azt mondom, hogy a történelem könnyű, és ugye miatt így kevésbé jelentkeznek eleve ezekre a szakokra, pláne tanárképzésre. Szóval itt is azért itt nagy munkánk van nekünk tanároknak, hogy ezt így formáljuk a fiatalokba, hogy valami nehéz, de lehet, hogy pont az adja meg az értékét, meg a szépségét, hogy azért nagyon meg kell küzdeni.
És akkor szeretném még, ha beszélnénk arról az 5 pontról, amivel önök kiálltak a nyilvánosság elé. Most nem mondom, hogy mind az 5-ről részleteiben beszéljünk, talán az interjú kerete ezt nem teszi lehetővé, de tegye meg, hogy nagy vonalakban bemutatja, hogy azon túl, hogy a pedagógusok anyagi megbecsültsége fontos kérdés, azon kívül mi az, amit még szeretnének, mert ebből az 5 pontból is világosan látszik, hogy itt nem csupán pénzről van szó.
Amit így elsőként kiemelnék, amit talán más helyeken, ahol itt beszéltek az oktatásról, kevésbé fogalmazódott meg, mi ezt úgy neveztük el, hogy gyerekbarát oktatás, hogy ne csak olyan szempontból igazodjon az oktatási rendszer a gyerekek igényéhez, hogy akik ott vannak az iskolában, és fontos, hogy ez ne úgy értse senki, hogy bemegyünk és megkérdezzük a gyerekeket, hogy mire van szükségetek, ó, kimennénk fagyizni, jó, akkor kimegyünk fagyizni, szeretnénk filmezni, jó, akkor filmezünk, tehát nem erről van szó, hogy ilyen egy napközis tábor jelleget öltene az iskolai oktatás, tehát hogy figyelni arra, hogy mi a gyerekeknek az igénye, nyilván amellett, hogy mi felnőttként, felelős tanárokként, oktatáskutatóként, oktatásirányítóként mit gondolunk, hogy mi az, amire szükségük van, és olyan szempontból is legyen gyerekbarát az oktatás, amit mondtam, hogy a családos embernek ne kelljen a között választania, hogy most én még délután dolgozatot javítok, egyénileg foglalkozom a tehetséges gyerekkel, elkísérem a versenyre, jó, még jobban fölkészülök a másnapi órámra, és akkor nem marad idő a saját gyerekemre, vagy a saját gyerekemre folytom az időt, és akkor nem jut időm, aki az én tantárgyamból tehetséges külön versenyre vinni, külön foglalkozni vele, vagy egyszerűen csak kipihenten és jól felkészülten megérkezni a következő nap az órára. Tehát, hogy rengeteg tanár van, aki családos ember is, és a családjuktól veszik el sokszor az időt, hogy mások gyerekének a javára legyenek, vagy fordítva. És ez egy nagyon nehéz dilemma, hogy a saját gyerekem, amit nagyon szeretek, és a mások gyereke, akik rám vannak bízva, és ez óriási ajándék nekem, ez a legnagyobb dolog a hivatásom, hogy más ember rám bízza a gyerekét, hát ott nekem a legjobbamat kell nyújtanom, de mi van, ha közben ez az, hogy a saját gyerekemnél nem tudok olyan apa lenni, amilyenre neki szüksége lenne. Ugye van még a pedagógusoknak a megbecsülése, ez sokszor csak a kommunikációban, hogy mi a társadalomban, hogyan beszélünk a tanárokról, hogyan reagálunk arra, ha bárki tanári pályáról, vagy szülőként az oktatással kapcsolatban problémát fogalmaz meg, hogy odafigyeléssel, szeretettel fordulunk a probléma jelzése felé, vagy negligáljuk. Ugye az autonómia, az önállóság kérdése, hogy a pedagógusnak legyen lehetősége arra, hogy az adott csoport igényeihez igazítsa a képzést, a képességfejlesztést. És ugye ott van még az új nemzeti oktatási stratégia, hogy akikkel beszélgettem, azt érezzük, hogy Setényi János oktatáskutató is ezt nyilatkozta egyszer, hogy abban megvan a konszenzus, hogy 1-től 4. osztályig mit várunk el az iskolától. Írni, olvasni, számolni, tanuljon meg a gyereknek szociális készség, tehát hogy másokkal együtt létezni az milyen. De hogy 5-től 12-ig tudás vagy képességfejlesztés, vagy mindkettő, és milyen arányban, és mi kell ahhoz, hogy egy gyerek a 21. században boldogulni tudjon emberként a magánéletében, és a karrierjében, a hivatásában, ezeket át kéne beszélni és kijelölni az irányokat, és ez az, ami mi úgy érezzük, hogy hiányzik.
Hozok még én is egy pontot a listából, az az autonómiát, így lehetne összefoglalni, és ezen belül én vagy egy részkérdésre szeretnék rákérdezni, hogy nyilván ez alatt értik a, gondolom, a szabad tankönyvválasztást, meg hogy alakíthassák a pedagógiai programot egy kicsit szabadabban, de ebbe beletartozik-e az ön szerint, vagy szeretnék, hogy beletartozzon, hogy mondjuk egy egyházi iskolában egy keresztény tanár az egy kicsit máshogy is beszélhessen egy-egy tananyagról, tehát ez ön szerint belefér-e, hogy egy egyházi iskolában bizonyos kérdésekről máshogy mást is tanítanak, mint mondjuk egy állami iskolában, ez belefér-e az autonómia kérésbe?
Szerintem ez bele kell, hogy férjen, és én a magam tapasztalatából úgy érzem, hogy ez bele is fér, sőt, amikor állami iskolában tanítottam, és szóba kerültek ezek a kérdések, középkornál tudom én egyháztörténet, Aquilói Szent Tamás, van-e Isten, nincs Isten? Ilyen kérdések, akkor megkérdezték, akkor elmondtam, hogy én keresztény vagyok, és ez az én hitem, hogy én ebben hiszek. Nyilván ezt nem tananyagként, tudom én adtam le, hogy akkor nem tartottam ott hittanórát a történelem órán, de hogy ott is éreztem, hogy van lehetőség arra, hogy elmondjam, hogy én amúgy bizonyos kérdésekről keresztény emberként mit gondolok, és nyilván ezt egy egyházi iskolában is el lehet mondani, hogy biológia órán, adott esetben a párkapcsolat kapcsán, hogy az egyháznak a tanítása ez, mi ezt gondoljuk helyesnek, és be lehet mutatni azt, hogy a világban mások erről hogyan gondolkodnak, mondjuk a párkapcsolatnak a megéléséről, de hogy ott is szintén van lehetőség, hogy egy tanár elmondja, hogy ő keresztény, az ő egyházának ez a tanítása róla, és ő szerint igyekszik élni, és ezt fontosnak tartja. És aztán persze, amikor a diákok oda kerülnek, akkor már nekik kell meghozniuk a döntést, de van arra lehetőségünk, tanároknak és felelősségünk is, hogy megadjuk nekik az útjelző karókat, amik segítségvelük tájékozódni, és remélhetőleg a jó döntéseket meghozni. Hogy ennek bele kell tartozni, és én úgy hiszem, hogy ez, erre van is lehetőségem. Én ezt állami iskolában is megértem, hogy elmondtam, hogy valamilyen kérdésről, ha megkérdezték, hogy a tanárunk keresztény erről hogy gondolkodik, és ugyanezt el tudom mondani egy egyházi iskolában, és ott konkrétan feladatomnak is érzem.
De akkor, ha jól értem, azt mondja, hogy ez, amit én kérdezek, ez megvan, akkor mi az, ami igen, nincs meg az autonómia tekintetében, amit még szeretnének?
Az egy dolog, ami megkötheti a tanár kezét a szabadság kérdésében, hogy mennyi idő alatt, mennyi tudást kell átadnia. Hogyha nagyon sok a tudás, a tárgyi tudás, amit a rövid idő alatt kevés óraszámba kell átadnia, akkor kevésbé tudja a csoport igényeihez, az adott osztály igényeihez igazítani. Őket ez jobban érdekli, akkor ezzel foglalkozzunk részletesebben, hosszabban. Őket ez kevésbé érdekli, akkor ebből csak a legfontosabbat mondjuk el, és mással foglalkozunk más formában, mert ennek a csoportnak az fontos, az a jó. Amit a tankönyvekről mondott, az meg nyilván egy nagyon egyet beszélni kell róla, hogy működik ez a tantárgyanként nagyjából két tankönyves rendszer, és ott jól át kell gondolni, mert nyilván az iskolák közötti átjárhatóság szempontjából, hogy mondjuk egy család költözik, a gyerekek új iskolába kerülnek, és akkor ha csak két tankönyvből lehet választani, akkor nagyobb az esély, hogy nem kell az egész tankönyvtárát a gyereknek lecserélnie, vagy akkor lehet az iskolai könyvtárból kölcsönözni, mert mindenki ugyanazt használja, tehát vannak előnyei is. Viszont ugye az a kérdés, hogy az a kettő vagy három tankönyvből lehet választani, azok milyen minőségűek. És mondom, lehet, hogy ebben nem mindenki ért egyet mondjuk a tankönyvválasztásnál, meg szólnak mellette pro és kontra érdekek, ezeket át jó lenne ezeket átbeszélni és megnézni, hogy mi az, amit ezen esetleg muszáj változtatni, mi az, amit lehet, és mi az, amit ebből meg kell tartani.
A tanár balagás egy egyszeri epizód volt, vagy terveznek valamiféle folytatást, akár egyeztetéseket a oktatási kormányzattal, vagy akár másik demonstrációt, vagy valamilyen szakmai fórumot, vagy szóval bármit, lesz-e folytatásra az önök kiállásának?
Az egyik legfontosabb, amit elmondtunk a tanár balagás végén is, hogy a tanárballagás.hu oldalon lehet támogatni, aláírni az ötpontos állásfoglalásunkat, és ott mindenki, aki szeretné, hozzáteheti a maga hatodik pontját, hogy neki mi az, ami fontos, ami lehetne javítani, jobbítani az oktatásba, és ez tanár, szülő, de akár egy cégvezető is, hogy ő mit lát, hogy milyen hasznos tudást kéne már a gimnáziumokba, általános iskolába átadni a gyerekeknek, hogy a hivatásokban boldogulni tudjanak, tehát hogy bárki ezt aláírhatja, és egy nagyon fontos, ez a hatodik pont, mert lehet javaslatokat tenni, és azt ígértük, hogy ezeket november végéig gyűjtjük, tehát addig még lehet aláírni, most már olyan 1000 aláíró körül vagyunk, és utána a fenntartóinkat fogjuk megkeresni, nyilván ezeket a hatodik pontokat témák szerint csoportosítva, hogy mit látnak a tanárok, valószínűleg azért főként egyházi iskolában tanító tanárok fogják aláírni, de bárki adhat ajánlást, hogy mi az, amit lehetne változtatni, és akkor a fenntartóink segítségével, vagy amit ők tanácsolnak, próbálni eljuttatni ezeket az igényeket a kormányzathoz, az oktatási irányításhoz. Ez az egyik, a másik meg, hogy igen, keressük azok felé az utat, akik oktatás terén dolgoznak, oktatás kutatással foglalkoznak, vagy szintén itt az oktatás javításáért tevékenykedtek, és valaki egyszer így felvetette, hogy lesz a országos tanárballagás, hogy ahogy a csétvégi napon, amikor vidékről is könnyebben be tudnak csatlakozni, ezen akkor még mosolyogtam, meglátjuk, de most a legfontosabb dolog, hogy minél több támogatót és minél több ötletet összegyűjtsünk, hogy ezt a fenntartóink felé továbbítani tudjuk, akik nagyon sokat tesznek az iskolákért, és ezekkel az ötletekkel mi szeretnénk az ő munkájukat segíteni, és közösen dolgozni velük, hogy egyre jobb és jobb legyen a helyzet az oktatásban.
Önnek mi lenne, igen, a hatodik pontja, a szubjektív, ha csak saját magára gondol, bizonyára ezt az öt pontot közösen írták meg, de mi Lakatos Máté hatodik pontja?
Hát nekem a hatodik ponton az két dolog lenne. Az egyik a kötelező óraszámnak a csökkentése jó lenne legalább 20-ra, hogy a családunkra több időnk maradjon. A másik pedig a történelmet tanítok, ott a kötelezően az érettségi előkerülő témakörök, hogyha ott csökkennének, akkor sokkal nagyobb mozgásterem lenne tanárként, hogy azon felül, hogy amit az érettségére fontos és tudni kell, magyar történelem meg egyetemes történelem fontos pontjai, olyan témákba ássuk bele magunkat a diákokkal, ami őket nagyon érdekli, és ami nekik fontos, és olyan módon dolgozzunk azzal, ahogy ők szeretnék. Például most egy 6. osztály kitalálta, hogy ők úgy dolgoznák föl a vegyesházi királyok korát, hogy mindegyik királyhoz, mint egy ilyen kis kiállítást szerveznének. Nyilván a tárgyi tudás átadása az most így kevesebb lesz, de rengeteg hasznos képességet el fognak így sajátítani, csak ezt 5-től 8-ig, ahol a 8. végén még nincs érettségi, nyugodtan lehet ilyen nagy mozgásteret hagyni. Tehát több idő a családra, olyan legyen a munkaterhelés, és legyen nagy mozgástér a gyerekek kreativitásának teret adni. Ez az én 6. ponton.